bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország ki akar maradni a Brüsszel és Nyugat-Európa által hirdetett kereskedelmi hidegháborúból, helyette a gazdasági semlegesség politikáját követi, mondta el a miniszterelnökséget vezető miniszter a Békésvár megyei Geszten, a kihelyezett kormányülés helyszínén tartott kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, a kormány a következő években kiemelt feladatának tekinti a megfizethető lakhatást, a gazdasági növekedésen alapuló gyors béremeléseket és a kis és közepes vállalkozások méretugrását. Magyarországnak új exportpiacokra és fejlett technológiára van szüksége a világ minden részéről, rögzítette. A következő években az lesz a cél, hogy a magyar gazdaság 3-6% között növekedjen. Elhangzott, a növekedés konkrét programok is segíteni fogják, korábban már bejelentették a munkáshitel bevezetését, a tőkejuttatást a KKV-knak és a családi adókedvezmény megduplázását 2026. január 1-ig, közölte. Gulyás Gergely a további feladatok között említette a megfizethető lakhatás kapcsán a kollégiumi férőhelyekre és a fiatalok lakhatására hirdetett programot. Arról is beszélt, azt szeretnék, ha a munkadók és munkavállalók több éves bérmegállapodást kötnének, ami lehetővé teszi a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint ezek hatásaként az átlagbér gyors emelését. A gazdaságpolitikát érintő programok részét képezik a november első 10 napjában az országgyűlésnek benyújtandó jövő évi költségvetésnek. A kormány elindította a digitális állampolgárság programot, amellyel többek között már mobiltelefonon is lehetséges személyazonosságot igazolni, közölte a kormány szóvivő. Vitályos Eszter elmondta, az alkalmazásban minden személyes és gépjármű adat megtalálható egy helyen, illetve néhány gomnyomással foglalható időpont a kormányablakba. Káros és veszélyes a kínai elektromos autókra kivetendő büntetővámokról szóló Európai Uniós javaslat, Magyarország ezért erre határozottan nemmel fog szavazni, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, a brüsszeli bürokraták arra készülnek, hogy rituálisan legyilkolják az európai gazdaság jövőbeli versenyképességét. Németország budapesti nagykövete hazánk szuverenitását sértő módon súlyosan beavatkozott Magyarország belügyeibe, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter hozzátette, a nagykövetektől minden esetben elvárjuk a tiszteletet, ezért Julia Gross beszéde teljességgel elfogadhatatlan. A nagykövetet bekérették a külgazdaság és külügyminisztériumba. Julia Gross a Német Egység napja alkalmából tartott nagyszabású fogadáson vett részt a Vigadóban. Ott diplomáciai körben arról beszélt, szerinte a magyar kormány letért a két nép barátságának útjáról, a svéd NATO csatlakozás késleltetéséről pedig azt mondta, az a magyar kormány egyszerű színjátéka volt. A Spár Brüsszellel az oldalán újabb politikai támadást indított Magyarország és a magyar családok ellen, amikor is ismételten támadás alá vette a magyar kiskereskedelmi különadót, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. Ezzel olyan intézkedést kifogásol ismét, amelyről 2020-ban az Európai Unió bírósága már kimondta, hogy megfelel az Európai Uniós normáknak, tették hozzá. Bevált és nagyobb biztonságot ad az új ügyeleti rendszer, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Rétvári Bence tájékoztatása szerint az új országos egységes ügyeleti rendszerben már több mint 901 ezer beteget láttak el, 10-ből 9 esetben az ügyeleti ellátás megfelelő megoldást jelentett. A 1830-as ügyeleti telefonszámon a segítő telefonbeszélgetések átlagos időtartama 2 perc 38 másodperc volt. A magyar kormány a Hungary Health programon keresztül 100 ezer eurós gyorssegélyt nyújt a libanoni belső menekültek ellátásához, jelentette be Azbej Trisztán. Az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a Facebook oldalán elmondta, aggodalommal figyelik a közel-keleti eszkalációt, amely egyre inkább kiterjed Libanon déli részére. A háborús helyzetben Libanon elhagyására szólítja fel a magyar állampolgárokat a Külgazdasági és Külügyminisztérium. A nagykövetség egy esetlegesen fellépő veszélyhelyzet esetén a leggyorsabban azoknak a magyar állampolgároknak tud segíteni, akik konzuli védelemre regisztráltak. Marburg vírusfertőzés gyanújával szállítottak kórházba kivizsgálásra két embert Hamburgban. A német nagyváros hatóságai szerint az érintettek egyike egy ruandai kórházban dolgozott, ahol a vírussal fertőzötteket is kezeltek. Az ebolához hasonló kórokozó közeli érintkezés révén terjed a fertőzöttek testnedvei által vagy fertőzött felületeken, például ágyneműn keresztül. A fertőzés lappangás ideje 2-21 nap, és kezelés orvosi ellátás hiány az esetek közel 90%-ában végzetes lehet. Végül az időjárásról: borult lesz az ég a folytatásban, és sokfelé várható eső, zápor, majd a nap második felében a csapadékzóna gyengülni fog, illetve húzódik észak felé. Élénk erős szélre kell készülni. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben aztán 13-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő két évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
A régió sportja.
A Debrecen Apafa lőtér adott otthont a Debreceni Rendőrsport Egyesület évfordulós ünnepségének. Állami gondoskodásban nevelkedő fiatalok fociztak a napokban Debrecenben, a debreceni jégcsarnok melletti pályákon. Nemzetközi U13-as utánpótlás tornával avatták fel Balkányban a megújult sportközpontot. Második alkalommal adták át az elekánkos díjakat a Putnoki Sajúvölgye foci sulinál. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Debrecen Apafa lőtér adott otthont a Debreceni Rendőrsport Egyesület évfordulós ünnepségének, amellyel az Egyesület 3 évtizedes fennállását ünnepelték a meghívottak. Az egésznapos programon több mint 200-an vettek részt, többek között Ryu Samurai harcművészeti bemutatót, Jiu-Jitsu és Aido, illetőleg a Sportegyesület Nordic Walking csoportjának bemutatóját is megtekinthették a résztvevők. Csomán János lőkiképző lövészeti bemutatót és módszertani oktatást tartott, emellett a lézeres és légpuskás lövészetet, illetve az íjászatot is kipróbálhatták a jelenlévők. Állami gondoskodásban nevelkedő fiatalok fociztak a napokban Debrecenben, a debreceni jégcsarnok melletti pályákon. Búzás Lajost, a Bihari Állami Gondozottak Egyesületének elnökét hallják.
Ez egy csapatépítő rendezvény, ez egy baráti rendezvény, hogy igenis lássák ezek a gyerekek, hogy nincsenek egyedül, szeretjük őket, bízunk bennük. Azért egy családból kiemelt gyermeknek nagyon nehéz az élete, és a Baga Egyesület és Debrecen városa is mindent megtesz, hogy ők jól érezzék magukat az életükbe, ami adatot nekik.
A Maugli kupán hajdubihari lakásotthonokban élő, illetve gondozásból már kikerült utógondozottak, valamint hátrányos helyzetű gyerekek vettek részt. A focitornát most is a Bihari Állami Gondozottak Egyesülete szervezte. Kispályán mérték össze tudásukat a Debrecenből és a vármegyek különböző településeiről érkezett fiatalok. A 18. Maugli kupa több mint 300 résztvevője mind-mind állami gondoskodásban, lakásotthonban él, vagy már kikerülve az ellátásból utógondozottként szerepelt a focitornán. A szervezők és partnerek elhivatottak a fiatalok segítésében. A rendezvény a sportolás mellett a bizalom és a közösségépítés fontos terepe is. Nekünk, mint gondoskodó önkormányzatnak ezeket a programokat és civil szervezeteket támogatnunk kell. Ők elvégzik azt a munkát, amivel kialakul a bizalom, hogy igenis érezzék ők is, hogy fontos tagjai a társadalomnak, mondta a Széles Diana alpolgármester.
Ezeket a hányattatott sorsú gyermekeket felkarolják, foglalkoznak velük, mert innentől kezdve nekünk, mint gondoskodó önkormányzatnak ezeket a programokat kell támogatni, ezeket a civil szervezeteket kell támogatni, és ők elvégzik azt a munkát, amivel kialakul a bizalom, hogy bízzanak emberekben, bízzanak másokban, és igenis ők is érezzék azt, hogy fontos tagjai a társadalomnak.
Nemzetközi U13-as utánpótlás tornával avatták fel Balkányban a megújult sportközpontot. A városban korszerűsítették és kibővítették az öltözőt, a futballpálya pedig teljesen új füves borítást kapott. Olá János alpolgármestert hallják.
Ez az egyesület, a futballcsapatunk közel 100 éves lesz. Közeljövő fogjuk majd ünnepelni. Mindig rossz állapotok uralkodtak, tehát ez a mostani szint, ez egy óriási kiugrás. Elavult kis öltözőnk volt, elavult pályánk volt. Igazából ha elmúlt 20 évet, ha visszatekintek, ezért volt az, hogy az eredményekben is hol lent voltunk, hol fent voltunk, vezetőségek váltakoztak, és akkor eljutottunk oda, hogy ide jött egy sikeredző, és a Mirgai Laci barátunk, aki Balkányból a megyei másodosztályból NB3-os bajnokot faragott. Lényegében bejutottunk az NB2-be, csak nem tudtuk vállalni, és akkor újra szembesültünk azzal, hogy miért is nem tudjuk vállalni ezt a magas osztályt. Nem volt öltözőnk, nem volt pályánk. Tehát magyarul minden hiányzott a játékosokon kívül. Na most a fordulópont itt jött be az én véleményem szerint, ugyanis ekkor az összes jó játékos itt hagyott bennünket. Mert ők kiválóan futballoztak, ugye NB3-os bajnokok voltunk, minden egyesület kapott rajtuk, és mi itt maradtunk úgy, hogy maradtak az ifisták, meg rábeszéltünk egy pár idősebb futballistát, akik már régen abba hagyták, hogy mégis ne hagyják cserbe csapatot. És ugye rögtön egy alacsonyabb osztályba találtuk magunkat, és jött az elnökváltás a Opsitos Norbi személyébe, akivel annak idején nagyon sokat beszélgettünk, hogy hogy lehetne, mint lehetne, és Norbi elindult egy úton, amit hála jó Istennek végig tudott csinálni. Ez nagyon sok erőkitartás kellett, mert nem egyszerű ez, hogy ez megvalósult. Ezt 99%-ban Norbinak köszönhetjük, és annak a vezetőségnek, aki körülötte volt, akik nem adták fel, ha egyik helyt nem kaptak támogatást, mentek a másik helyre, összegyűjtötték a TAUS pénzeket, hál' Istennek ezt a kormány, ezt a lehetőséget adja a sportegyesületeknek. Szerintem ilyen kis egyesületek enélkül már nem is boldogulnának. Na és akkor elindult itt a fejlesztés, ami az önkormányzat is adott egy kis támogatást. A régi öltöző mellett döntöttünk, hogy azt felújítjuk, mert az újnak horribilis lett volna a bekerülési összege. Nagyon szépen sikerült megújítani. Elkezdődött a pályarekonstrukció, öntözőkutat furattunk, le van csövezve a pálya, tehát most már úgymond korszerű körülmények közt tudjuk karbantartani is a pályát, meg is látszik most már. Véget ér most evel a ünnepséggel az a időszak, amikor szomszédba kellett futballoznunk. Nagyon sokat segítettek nekünk a szakmaiak, sokszor a pályájukat adták kölcsön. Igazából egy óriási fordulópont történt, és ez még tovább fokozódik, ugyanis ez még nincs kész. Kész van a pálya, kész van az öltöző, de egy új vizes blokk fog ide települni. A pályán körül egy futópálya fog megépülni, és meg fog épülni két lelátó, jobbról-balról, egy olyan 100-100 fős lelátó. Ezt már az önkormányzat pályázta, ezeket meg is nyertük. Most van folyamatban a közbeszerzés, és remélem, hogy még ebben az évben ezek meg is fognak épülni. Tehát lényegében, amikor feljutottunk a csúcsra, akkor ért bennünket egy óriási trauma, mert akkor teljesen szembesültünk vele, hogy ez így tovább nem mehet. És ez kellett ahhoz, meg kellett ahhoz egy ilyen vezetőség, mint a Norbi, amit ő körülötte kialakult, ahhoz, hogy ez ide eljusson, és ezért csak köszönet és hála nekik.
Most pedig Opsitos Norbertet, a Balkány Ese elnökét hallják.
Nehéz volt a csapatnak is, a csapatainknak is, bár Szakoly ugye szomszédos település, ahol viszonytápolunk a szakolyi vezetésre, de mégis nagyon sok szurkoló nem tudott elkísérni bennünket, még Szakolyban sem. Nagyon nehéz volt mindenki számára, és nagyon vágytunk már az új létesítményünkbe vissza ide Balkányba. A sportegyesületünk jelenleg U7-es korosztály, U9-es korosztály, U11-es korosztály, U13-at indítunk megyei szinten, U14-et regionálisba, U19-es csapatunk lesz, és a felnőtt. Mivel hogy a felnőtt csapatunk is az U19-el szerepel egy napon, egymás után, mind a két csapatunknak a célja a dobogó mindenképpen. Szeretnénk már hazai környezetben megőrrendeztetni a kedves szurkolóinkat.
Második alkalommal adták át az Elek Ákos díjakat a Sajóvölgye focisulinál. Most a névadó Elek Ákost hallják.
Amikor megfogalmazott az, hogy szeretnénk egy ilyen díjat minden évben odaítélni minden korosztályban és srácok, akkor azt gondoltuk, hogy azokat a szempontokat vesszük alapul, amiket az én játékos karrieremben is, amik jellemzőek voltak rám, az alázat, a kitartás, az akaratosság, úgyhogy ezt minden évben oda fogjuk ítélni minden egyes korosztálynak, amit majd kizárólag az edzők döntenek el, hogy ki mikor kapja meg. Nyilván azért fontos az is, hogy nézzük azt, hogy ki mennyire tehetséges. Az edzőknek kötelező vezetni az edzésnaplót, ami alapján egyértelműen látják azt, hogy ki hány edzésen és hány mérkőzésen vett részt, illetve már nyilván én is azért jobban ismerem őket. Nagy öröm számomra az, hogy most már nem csak mint egy meghívott vendég voltam jelen ezen az átadón, mint tavaly, hanem mint a focisulinak a sportigazgatója, úgyhogy most már azért én is jobban képbe vagyok a srácokkal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy sikerült előrelépni, de még azért mindig van olyan szegmens, ahol tudunk előrelépni. Én fontosnak tartom azt, hogy ne csak a játékosokat, hanem az edzőket is képezzük. Ennek az első ilyen lépcsőfoka volt az, hogy május végén voltunk fent az egész edzőistáb és az egész vezetői kar a Bajotechusánál egy továbbképzésen. Én már önmagában azt egy nagy fegyverténynek tartom, hogy egy ilyen komoly volumenű cégbe állt a focisulni mögé, úgyhogy ezen az úton haladunk tovább. Szerintem az ugyanolyan büszkeség a focisulnak, hogyha egy edző tud esetleg tovább lépni akadémmel, mint egy játékos. Alapvetően a gyerekeknél nem feltétlenül az eredmény az első számú, noha azért ezt nem kommunikáljuk feléjük, tehát szeretnénk őket arra nevelni, hogy igenis győzni kell, hogy igenis az utolsó percig kell harcolni, de nyilván itt a szakmai megbeszélésen azért azt mi fontosnak tartjuk TK-ként. Mi elsősorban nem csapatot nevelünk, hanem gyerekeket nevelünk. Csapatot borzasztó nehéz kinevelni, de egy-egy srácot szeretnénk adni majd a magyar labdarúgásnak, akik debütálnak NB1-be, vagy később majd esetleg a válogatottban. Tavasszal 4 talentedzésünk volt, gyakorlatilag kísérleti jelleggel, azt azért hozzáteszem, hogy ezt együtt csináljuk a Kriston Istvánnal többnyire, és ezt együtt találtuk ki, együtt dolgoztuk ki az edzésmódszert. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy az első 4 edzésnek a tanulságát levonva a harmadik, negyedik edzés szinte már közelített a tökéleteshez, most pedig elindítottuk az őszi szezonra, amíg legalább hetet tervezünk decemberig. Abszolút pozitív az edzők, illetve a játékosoknak a visszajelzés is, és ez is azt szolgálja, hogy szeretnénk a gyereket motiválni a felé, mint az Elek Ákos díj, hogyha esetleg valaki nem került be a talent programba, és egy kollégája, egy játékostársa bekerült, akkor motiválja őt arra, hogy a következő ő is ott szeretne lenni. A kapu mindenki előtt nyitva, úgyhogy bízunk benne, hogy minél többen lépnek be rajta.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Áprili Lajos alkotásaiból hallanak összeállítást. A verseket Jakó Beáta, Kijén Ilka, Blaskó Balázs, Fehér István, Kelemen Csaba és Réti Árpád előadásában hallják. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Áprili Lajos, Assisi, jöjj! Vadjárta út ez, vadcsapás, moha szegélye zúzmarás. Halkul a léptem, de a vad, az őz s a szarvas megszalad. Pedig kezem fegyvertelen. Assisi, hívlak, jöjj velem. Nagyobb erőd van, több hited, a szarvast megszelídíted. A farkashoz is volt szavad, megállt a gubbiói vad, mert csodát tett keresztjeled. Az erdőn hadd járjak veled. Assisi, szólj, én hallgatok, űzött és nyugtalan vagyok. Assisi, mellettem haladj, lelkemnek békességet adj.
Áprili Lajos, az irisórai szarvas. Virratt. A fákra egyre csendesebben rivalt alá a mély felhőtorok. Gáncsot vető boróka rengetegben akadtak rá a csordapásztorok. A gornyikhoz levitte nem sokára tarkóra vetve egy szilaj csobán, s megvolt az alku egy-kettőre. Ára, egy korty fenyővíz, s egy marék dohány. A szimentári borjának fogadta, fakorlátos legeltető helyen, tőgyén, mohón csüngött az Isten adta, és elfeledte, hogy testvértelen. És elfeledte a futó erecskét, amely bukfenceket kacagva hányt, s mely hűs homályba fogta gyenge testét, el a zúzmó szakállú ős magányt. És elfeledte a forrás kis odvát, amelynek tükre csábító titok, s ha eltikkadva meg-megszomjazott, hát napverte langyos vájúból ivott. Kristálytükörben nem láthatta mását, mikor a szarva büszkén ütközött, meg nem sejthette büszke származását, és borjúnak nőtt fel borjak között. És lett pompás agancsú házi állat, vadász szívekbe dobbantó remek. S csodálva nézte, rajta mit csodálnak, csodálkozó kiránduló szemek. De nyárutón, mikor a kék havasról omlott a köd, s leszállt az ősz vele, beláthatatlan ködruhás magasból szarvas bőgés búgott a völgy bele. S akkor párhát zihált remegve szája, idegen lett palánkos otthona, idegen lett testvére mostohája, s a ködbe hördült, mint az orgona.
Áprili Lajos. A tűz kialszik. Ezt én az erdőn alvóktól tudom. Sokszor gondolok irigykedve rájuk. Reggel fenyőtű van a hajukon, és füstszagú a tűztől a ruhájuk. Későn, mikor a láng már nem harap, s a fáradt szemre is lehull a fátyol, megsuhog a levegő, és lecsap a nagy füles bagoly az éjszakából. Megtámadja a szunnyadók tüzét, tusázni kezd a lobbanó parázzsal, s élő szenét csattogva veri szét viharosan suhogó szárnycsapással. Pár villanásig tart a fergeteg, a szikrazáport hamuvázilálja, s a dúlt tűz felett győztesen lebeg az éjjel fénytől ingerült királya. Eltűnt. A szétszórt tűz kihamvadott. Egyik se szól. A lelkükben varázs van. S mintha egy istent láttak volna ott, utána néznek némán, babonásan.
Áprili Lajos, Öjv.
Egyet lobbant a szárnya, s már elért. Gúnyolni jött, bukott ember fölényem. Szívósan és félelmesen kísért, rézsárga karma villogott a fényben. Lengett, ringott, nyilalva felcsapott, szitált, s két szárnyát zárva visszahult. Vadmámorában mit gondolhatott még így kísért? Nem azt, hogy nyomorult.
Áprili Lajos, őszi rigódal. Megeste már a dél a bokros oldalt, fenn vadlúd ég húz, vadlúd ég után. Ragyog az ősz, és dalt hallok, rigódalt, egy ritkalombú vadseresznyefán. Ilyenkor cinke csereg és ökörszem, rég hallgat búbos banka, s gerleszó. Ha pártalan, s nem várja fészek öl sem, miért szól még a megtévedt rigó? Tán június sugár illúziója remegett át a bíborlomb felett, s attól dalol a völgy révült rigója ilyen évszak tévesztő éneket. Nem is téved, halkan szól, mint a félne, ködül a hangok túl finom során, mintha huny szemmel álmában zenélne egy álomőzben, álomfuvolán. A hangja nem fog mámorral kitelni, nagy líra nincs, s mégis így volna jó, amíg a hófelhő jön, énekelni, mint az a révült, holdkóros rigó.
Áprili Lajos, Vándor. A nyugtalan patak lelkét szeretted, suhogó völgyek útjait követted, gyönyörködtél gátnál, zuhatagoknál, de mindig új szépség után kutattál. Mi lenne, hogyha egyszer nem sietnél, s megállnál egy tónál? Genezáretnél.
Áprili Lajos, imádkozom, legyek vidám. Én Istenem, legyek vidám, hogy házamat vidítni tudjam. Mosolyogjak, ha bántanak, és senkire se haragudjam. Arcom ne lássa senki sem bánkódni gondon és hiányon. Legyen szelíd vasárnapom, ha mosolyog a kis leányom. Én Istenem, legyek vidám, ma minden gondot tűzre vessek, nyújtsam ki kincstelen kezem, s szegényen is nagyon szeressek. Tudom, sokat bűvölt a gyász, a hollós téli bút daloltam. A bátrakkal hadd mondom el, panaszkodtam, mert balka voltam. Én Istenem, legyek vidám, újjongjon újra puszta lelkem, mint rég, mikor falum felett az első forrás vízre leltem. Ködökbe csillanó sugár, víg fecske szó, bolond viharban. Tudatlan gyermek hang legyek a jajgató világ zavarban.
Áprili Lajos. Ének a küküllőhöz. Újra hallgatlak, gyönyörű küküllő, gyermekéveim suhogó zenéje. Meg ne lásd árnyékom a bús kísérőt. 55 évem. Láss heves lázban lobogó gyereknek, telhetetlen kedvű kalandozónak, mint mikor zsengén remegett a habban kisfiú képem. Szűz mezőit hűs magasába hangot hívta lábam, s vad zuhogók csodái. Ingolát lestem, s hab alá merülő vízirigókat. Hányszor elcsalt, gondba merült anyámtól, sok súgód, s lengét csodaszép lakója, petyezett pisztráng, halaid remekje, víz leopárdja. Tenger árját túlsuhogó morajjal, városokból vissza, vizem, te hívtál, zsibbadó lelkembe te záporoztad, fuss Budapesttől. Múltba bámul, s könnyre fakad barátom. Illanó volt, mint a hab ifjúságunk, s részegítő, mint gyökeres martodnak angalitája. Engem igéz, mint fiatal szerelmest, lüktető sok kebled emelkedése, s úgy súgom, hogy billegető se hallja, drága küküllőm. Halkul itt a háború szörnyű gondja, vízivárom véd a beteg világtól, két erős karral fogod átölelve jó kicsi kunyhóm. Aki megbántott, ide jöjjön, áldom, s békeszóval várom az érkezését. Krisztus int a murvaszagú mezőkről, szőke, szelíd nyáj. Isten is jobban szeret itt. A hangja dobban olykor egyet a mély vizekben. Az dobbantja. Szebb nekem itt az élet, s szebb a halál is.
Áprili Lajos. Vadlúd. Felettük az acélos fényű kék, alattuk a bükkerdők bíbora. Acélos rend, a nyílhegyek sora, az ék. De nem a rendjük érdekel, ma nem. Az a legelső fogta meg szemem, az él. Miben lehet különb a többinél? A szárnya gyors, iramvonala szebb, viharérző szimatja élesebb, az ösztönből sugárzó céltudat. Mindegy. Élen jár, és irányt mutat. Jaj volna, hogyha célt tévesztene, ha szédítné a roppant égi tér, s ha nem fékezné ritmus ösztöne. De nem szédül. Az ék is tudja jól, s ha élhelyéről néha visszaszól, a népe bízó hangon válaszol, egy szálig tudja mind, hogy célhoz ér. Az Úr
előtte nem lobogtatott sem fényes felhőt, sem tűzoszlopot, de ismerőse, földi s égi jel. A hajnalfényben úszó földszagok, a fároszként szikrázó csillagok, városmorajt és tengerzajt figyel. Még látom, bátran és gyönyörűen hasítva húz a kristályderűben, és felkiáltok, és megszólítom. Vadlúd, ki szállsz most rom hazám felett, melyet remegtet még a rémület, s görcsökbe torzít még a vériszony. Vadlúd, akit a menny már fénybe szőtt a messzeségben. Utánad vetem borzalmaktól sötét tekintetem, s rendet jelentő bölcs erőd előtt, amelynek útján nincs se harc, se vér. Vadlúd, te Mózes lelkekkel rokon, meghajtom sújtott ember homlokom.
Áprili Lajos. Így kellett volna. Így kellett volna. Megállni, virágaidat megcsodálni. Kezed többször kezembe fogni, mosolygásodra mosolyogni, súlytalan szívvel útra kelni, erdőn madarakat figyelni, patakos réteken derülni, sárkányok útját kikerülni, a vadméhekkel kóborolni és dalolni, mindig csak dalolni. Jaj, örömöt ritkán fogantam, ágyásaidon átrohantam, életednek vihara voltam, íriszeidet eltiportam, játékaidat összetörtem, dalcsecsemőimet megöltem. Fekete gondok közt tanyáztam, feltört kezemmel kútat ástam, a sárkányokkal viaskodtam, királyjányig sosem jutottam. Ha roskadoztam, vizet adtál, szelítségeddel megitattál, s ha te sem tudtál csendet adni, a fényességes nagy kapun sötéten fogok átrohanni.
Áprili Lajos. Kérés az öregséghez. Öregség. Bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerej panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. A közlékenység kútját tömd be bennem, kártaúzi legyek a cella csendben. Csak bukdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől. Csak gyökeres szót adj. S közel a véghez egy pátosztalan kurta szó elég lesz, a tolsó partot látó révülésben a készen vagyra ezt felelni. Készen. Thank you.
természet. Csodáltalak ezer szemmel, ezer szemű szerelemmel, édesanyám kék szemével, ezelőtt jó 50 évvel, hogy az arcod jobban lássam, táltos fiam lett a társam, s nézlek most egy kicsi lánnyal, szomjas szemű unokámmal. Jártam benned, gyalogszerrel, sok diákkal vagy ezerrel. Látomásom frissítették, fiatalra derítették. Szépségedből örök lázban ezer szemmel lakomáztam. De te mind az ezer szemnek megmaradtál rejtelemnek. Titkok között barangoltam, s én is csak egy titkod voltam. Oldásodra már megértem, hol a halál, jöhet értem.
Áprili Lajos, intés kutyámnak. Fekete vagy, s itt állsz fehéren a februári fagy derében, hű őrizőm. Reánk van gondot semmi másra, nem csábulsz el csatangolásra tarlón mezőn. Jelezd a völgybe érkezőket, kirándulókat, gajszedőket, erdei neszt. De a fácán kakast, a szépet, az érre szomjas őzikéket el ne ijeszd. Ha vaddisznót érzel közelben, vagy róka jár a rőt sziherben, riaszd, csahold. S azt sem bánom, üvölcs, ha éjjel résssárga óriás szemével rád néz a hold. Ha támad szomszédunk kutyája, s nagy szemfogát húsodba vágja, ne hagyd magad. S a rabló törne ránk merészen, fogadd farkasugrásra készen, s torkon ragadt. Ha rossz halál sunnyogna erre, s telkünkre is bejönni merne, el ne inaj, kerüld meg némán és orozva, rohanja nesztelen gonoszra, s csontjába marj. De ha a jó halál megállna, s behívó intésemre várna kapunk előtt, nehogy reámordulj, ha látod, illőn fogadd, mint jó barátot, s bocsásd be őt.
Irodalmi összeállítást hallottak Áprili Lajos műveiből. A verseket Jakó Beáta, Kijén Ilka, Laskó Balázs, Fehér István, Kelemen Csaba és Réti Árpád előadásában hallották. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Műsorunkat október 11-én megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Táltos Jankó. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. De olyan szegény volt, mint a templom egere, még száraz kenyeret is csak nagy ritkán ettek. Kérdi egy reggel a szegény ember az idősebb fiától. Na, édes fia, mit álmodtál az éjszaka? Én bizony, édesapám, azt álmodtam, hogy egy terített asztal mellett ültem, s úgy jól laktam, hogy a királlyal sem cseréltem volna. A hasam csak úgy felpuffadt a sok minden jótól, aztán elkezdtem verni, mint a dobot, s olyan erősen pufogott, hogy a pufogástól, amennyi veréb volt a faluban, mind szétrepült.
Hát, fiam, mondja a szegény ember, ha olyan jól laktál, akkor neked nem is kell ma kenyér. Ha kéne is, hiába kéne, mert úgy sincs. Kérde a középső fiától is. Hát, te fiam, mit álmodtál az éjszaka? Én, édesapám, azt álmodtam, hogy vettem a vásáron egy pár sarkantyús csizmát, de aztán az olyan sarkantyús csizma volt, hogy mikor a bokámat összevertem, hetet-hét országra hallatszott a sarkantyú pengése. No, ennek csak ugyan örvendek, mondja a szegény ember. Akkor legalább nem kell neked csizmát vennem. Most a legkisebb fiától, Jankótól kérdezte meg. Hát te, fiam Jankó, mit álmodtál az éjszaka? Mondd el, Jankó. Én is álmodtam valamit, édesapám, de hogy mit? Senkinek a világon meg nem mondom. Senkinek meg nem mondod, de nekem meg, rikkantott rá a szegény ember. De hiába faggatta, fenyegette Jankót, hiába ütötte, verte, kérdezte, egy szót sem árult el az álmából. Mikor már nem tudta szenvedni az apja veréséit, kiszaladt a házból, futott fel az utcán, ki a mezőre, be az erdőbe, árkon, bokron keresztül, utána az apja is egy nagy husánggal. Amint így szaladnának, jön velük szembe a király hat lovas hintón, nagy kísérettel, s ahogy meglátja őket, rászól a szegény emberre. Hé, atyafi, miért kergeted azt a fiút? Hogy ne kergetném, mondd el a szegény ember, amikor nem mondja el, mit álmodott az éjszaka. Jól van, mondja a király, hagyj békét annak a fiúnak, add hozzám szolgálatba, majd nekem elmondja az álmát. A szegény ember szívesen beleegyezett, mert a király még egy nagy zacskó pénzt is adott. Szépen hazament, s a király is ment a maga útjára. Ahogy a király megérkezett a palotájába, első dolga volt, hogy elővegye Jankót, mondja neki. Na, Jankó fiam, hadd hallom az álmodat. Felséges királyom, mondá Jankó, életem halálom kezedbe ajánlom, nem mondhatom el az álmomat senkinek a világon. Fenyegette a király mindenféleképpen, hogy így felakasztatja, hogy úgy kerékbe töreti, meg amúgy lófarkára kötteti, de mint hiába való volt, Jankó nem mondta el az álmát. Megharagudott a király erősen, s mondta, na megállj, Jankó, nem akasztatlak fel, kerékbe sem töretlek, lófarkára sem köttetlek, rettentőbb halált szántam én neked. Egybe behivatott két katonát, s parancsolta, hogy vigyék Jankót a palota legmagasabb tornyára, falazzák be a toronynak ajtaját, ablakát, hogy vesszen ott éhen szomjan ez a makacs legény. Vitték Jankót a katonák, de éppen abban a szempillantásban lépett be a király kisasszony, s ahogy meglátta Jankót, rajta feledkezett a szemes, ahogy megtudta, mit akarnak Jankóval, egyszeribe elhatározta magában, hogy egy élete, egy halála megmenti ezt a bátor, szép legényt. Amikor a kőművesek Jankót befalaszták, az egyik kőművesnek adott egy csomó pénzt, hogy egy követ hagyjon csak szabadon, hadd lehessen azt kivenni s betenni. A kőműves úgy tette, hogy a király kisasszony kívánta, s Jankó nem veszett sem éhen, sem szomjan, mert a király kisasszony minden nap vitt neki ételt, italt bőven, amikor senki sem látta. Tehát múlt az idő, egyszer a kutyafejű tatárok királya 7 fehér lovat küldött a király udvarába, de olyan egyformát, mint 7 tojás, hogy egyet a mástól megkülönböztetni nem lehetett, s azt üzente a kutyafejű tatárok királya, hogy egy-egy esztendő különbség van egy-egy ló között. S ha vagy a király, vagy pedig valamelyik embere ki nem találja, hogy melyik a 7 ló közül a legfiatalabb, s melyik az utána következő a 3., 4., 5., 6., 7., felkerekedik a katonáival, elpusztítja az országot, hogy kőkövön nem marad, nem kegyelmez még a királynak sem, csak egyes egyedül a leányának, azt elviszi magával feleségnek. Összehívatta a király a tanácsosait, tanakodtak éjjel-nappal, aztán összehívattak az országból mindenféle bölcs embert, de egy sem akadt, aki megkülönböztesse a 7 lovat egymástól. Nagy búba merült az egész ország, búsult a király kisasszony is, mert mi haszna néki abban, ha meg is hagyják az ő életét, ha a kutyafejű tatárok királya elviszi magával. Este, mikor vacsorát vitt Jankónak, sírva panaszolta el, hogy mi történt. Amiatt bizony, egyet se sírjon, felséges király kisasszony, mondta Jankó. Könnyű azt eltalálni, hogy 7 ló közül melyik másik. Mondja meg az édesapjának, hogy tetessen ki az udvarba 7 tekenő zabot, mind más-más esztendőből való termést, és majd meglátják, hogy a legkisebb ló az idei zabot eszi meg, s a többi is, amint következik abban a sorrendben. Mondja a király kisasszony nagy örömmel az apjának, hogy mit kellene tenni. Hát azt neked ki mondta? Kérdezte a király. Ezt én álmomban láttam, mondta a király kisasszony, mert nem akarta elárulni, hogy Jankó él. Jól van, úgy tettek, ahogy a király kisasszony tanácsolta, s mikor a hét ló nekiállott a hét tekenő zabnak, külön-külön mind a hetet megjegyezték, hogy melyik hány esztendős, s azon módulag visszaküldötték a kutyafejű tatárok királyának. Csodálkozott a tatárok királya, hogy miféle ördöngős ember találhatta ezt el, mert csak ugyan el volt találva pontosan, hogy melyik ló hány esztendős. Hanem ezzel nem elégedett meg. Most egy pálcát küldött, amelynek mind a két vége egyenlő vastag volt, s azt üzente, ha ki nem találják, hogy a pálcának melyik vége tőről való, kőkövön nem marad az országban. Nézték, forgatták a pálcát a király udvarában mindenféle okos, s bölcs emberek, de bizony nem tudták kitalálni, hogy melyik vége lenne tőről való. A király kisasszony pedig ismét csak elment Jankóhoz, s elpanaszolta, hogy most meg mit adott fel a kutyafejű tatárok királya. Azért bizony egyet se sírjon, felséges király kisasszony, mondta Jankó, nincs annál könnyebb, mint azt kitalálni. Kössenek a pálca kellős közepére cérnát, azon csüngessék le, amelyik oldalra egy kicsit lebillen a pálca, ott van a tőről való vége. Szalad a király kisasszony az apjához, s mondja, hogy ő az éjjel megint egy csodálatos álmot látott. Egy őszöreg ember megjelentette neki, mit kell csinálni azzal a pálcával. Mindjárt cérnát kötöttek a pálca közepére, s hát csak ugyan az egyik vége lebillen egy kicsit. Rovást csináltak rá, hogy ez a tőről való vége, s visszaküldötték a kutyafejű tatárok királyának. Most már megmérgelődött erősen a kutyafejű tatárok királya. Elővette a nyilát, átallőtt a király palotájába, de úgy, hogy a palota megreszketett belé. A nyílvessző végén pedig volt egy írás, hogyha éppen úgy vissza nem lövik az ő palotájába, egyszeribe indul minden népével, s nem hagy élve senkit a király kisasszonyon kívül. Udvarába gyűjtötte a király minden vitézét, s leányát meg fele királyságát ígérte annak, aki azt a nyilat vissza tudja lőni. De nem akadt senki, aki erre vállalkozott volna, mert a kutyafejű tatárok királya 7x77 mérföldre volt innét. Búsult a király, de még a király kisasszony is. Nem hitte, hogy Jankó tudjon itt segíteni, de azért csak hozzászaladott, s elpanaszolta nagy sírás rívással, hogy mit akar a kutyafejű tatárok királya. Ne sírjon, felséges király kisasszony, mondta Jankó. Csak menjen el, a követ tegye vissza a helyére, mintha soha ki nem lett volna véve, s mondja meg az édesapjának, hogy valami csodálatos álmot látott, mintha még most is élne az a legény, akit réges-régen befalasztatott, s egy őszöreg ember jelentette magának, hogy az a legény vissza tudja lőni a nyilat. A király kisasszony elmondta az apjának úgy, ahogy Jankó megtanította rá, s a király bár nem igen hitte, hogy az a legény éljen, kibontatta a falakat. De bezzeg ámult-bámult a király, mikor Jankót meglátta, szép dali legény volt addig is, de most szebb dalibb, mint annak előtte. Vitték nagy örömmel Jankót, s mutatták neki a nyilat a palota falában. Hát még ez is baj, mondta Jankó. Kirántotta a nyilat a falból, neki húzakodott. Úgy visszalőtte, hogy csak úgy surrogott-burrogott belé a levegő, s a kutyafejű tatár király palotája táncra kerekedett tőle. No, mondta a tatárok királya, megöregettem, kenyerem javát megettem, de még így senki meg nem csúfolt engem. Szerette volna szemtől szembe látni azt a vitézt, aki a nyilat visszadobta. Egyszeribe üzent a király udvarába, s Jankó nem is kérette magát, indult mindjárt 12 magával, de ruhájuk, fegyverök egyforma volt mind a 12-nek. Eleget firtatta, vizsgálta a kutyafejű tatárok királya, hogy a 12 vitéz közül melyik lehet az a bölcsember, s az a nagy vitéz, aki a nyilat visszahajította, de semmiképpen nem tudta kitalálni. Majd ki tudom én, mondta a királynak az anyja, aki ördöngös asszony volt. Estére mind a 12 vitéznek egy szobában vetettek ágyat. Az ördöngös vén királyné pedig meghúzódott egy szögletben, s úgy hallgatózott. Mikor már mind lenyugodtak, megszólal egy vitéz. Csuda egy ember ez a király, de ami igaz, igaz, jó bora van. Nem csuda, mondja egy másik. Embervér van a borában. De még a kenyere is jó, mondja egy vitéz. Hogy ne volna jó, amikor asszonytej van benne, mondja az előbbi vitéz. Hely, de még ez az ágy is milyen jó puha. Mondja megint egy harmadik vitéz. Meghiszem azt, ördöngös asszony vetette. A vén királyné jól megjegyezte magának, hogy melyik ágyból jő ez a beszéd. Mikor aztán mind elaludtak, szépen odasompolygott az ágyhoz, s levágott egy tincset a Jankó hajából. Reggel a vitézek látják, hogy Jankó hajából egy tincs le van vágva. Ezt az ördöngös királyné vágta le, mondta Jankó. Senki más, hanem majd túljárunk az eszén. Mindjárt levágtak a többi vitéz hajából is egy tincset, s úgy mentek a király elébe. Aközben a királyné elmondta a fiának, hogy mit hallott, mit csinált. Csak nézze, hogy melyiknek a fejéről hiányzik egy tincs, az csúfolta meg őt. Hát bizony azt nézhette, mind a 12 vitéznek le volt vágva egy tincs a hajából. Na, mondta a kutyafejű tatárok királya, látom, hogy hiába való minden mesterkedés, nem tudom kitalálni, hogy melyik közületek az a híres vitéz. Ne is mesterkedjél, mondta Jankó, én vagyok az a híres vitéz. Hát, ha te vagy, mondd meg nekem, hogy került embervér az én boromba. Az bizony úgy felelt, Jankó, hogy az inasod, amikor eresztette a bort, elvágta az ujját, és a vére a borba freccsent. Hivatja a király az inost, rákiált. Igaz-e, hogy tegnap vér freccsent a borba? Igaz, felséges királyom, de irgalmas szegény fejemnek, amikor a bort eresztettem, elvágtam az ujjamat, egy csepp vér a borba freccsent. A király kikergette az inast, s most meg azt kérdezte Jankótól, hát azt honnét tudod, hogy asszony tej volt a kenyeremben? Onnét tudom, mondta Jankó, hogy a szakács nőt szoptatós asszony, s amikor a kenyeret dagasztotta, egy csepp tej belecsöppent a tésztába. Hivatja a király a szakácsnőt? Igaz-e, hogy a tejed belecsöppent a tésztába? Felséges királyom, mondja szörnyű ijegységgel a szakácsnő, igaz, egy csepp belecsöppent a tésztába, amint dagasztottam. Kikergette a szakácsnőt is nagy erős haraggal. Aztán megint Jankóhoz fordult, s kérdezte. Hát azt honnét tudod, hogy ördöngös asszony vetette meg ágyatokat? Honnét tudom, mert az anyád vetette meg, az pedig, tisztesség nem esik mondván, ördöngös asszony. Hely, haragra robbant erre a király, azt mondta, látom, hogy bölcsebb ember vagy, mint én, de már azt nem engedem, hogy én nálam bölcsebb ember éljen ezen a világon. Kard ki hüvelyből! Kardot rántottak mind a ketten, s összevágtak, hogy a palota is megreszketett belé. De Jankó nem csak bölcsebb, erősebb is voltám a kutyafejű tatárok királyánál, s úgy lenyisszentette a fejét, mintha ott sem lett volna. Azzal fölkerekedtek, s mentek haza az ő királyuk udvarába. Ott már nagy vendégséggel várták. Egyszeribe összeadták Jankóval a király kisasszonyt, s csaptak olyan lakodalmat, hogy Hencidától Boncidáig folyt mindenfelé a jó bor. Ma is élnek, ha meg nem haltak.
Kedves gyerekek, ma a Táltos Jankó című mesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.